Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Zsigmond király reformjai, amelyek a királyi hatalom megszilárdítását tűzték ki célul, nem merültek ki a kormányzati és a társadalmi reformokban. Luxemburgi Zsigmond nem mindig rendelkezett azokkal a pénzügyi erőforrásokkal, amelyek ezeknek a reformoknak az ökkenőmentes bevezetését lehetővé tették volna, mégis egy olyan uralmi formát tudott kiépíteni, amely szilárdan biztosította uralmát még akkor is, amikor diplomáciai körúton éveken keresztül távol volt az országtól. Témánk a folytatódó reformok. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanártörténészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során tovább folytatjuk azoknak a reformoknak a megbeszélését, amelyeket Zsigmond király vezetett be. Neki az volt a célja, hogy minél inkább megerősítse a királyi hatalmat, és egy stabil uralmi struktúrát hozzon létre, amely segítségével könnyűszerrel fent tudja tartani az uralmát Magyarországon, miközben ő más európai ügyekkel is el volt foglalva.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunkban Zsigmond király reformjairól beszéltünk, viszont Zsigmond király előtt jó néhány magyar királynak az uralkodását végigkövettük. Kezdtük beszélgetéseinket István királlyal, az államalapító királyunkkal, aki létrehozta a keresztény magyar királyságot azzal, hogy megkoronáztatta magát a magyar királynak. Ugyancsak István király volt az, aki megszervezte a magyar királyságot, kiterjesztette a királyi hatalmat az egész Kárpát-medencére, háttérbe szorítva a különböző törzsi vezetőket. Ezzel párhuzamosan kiépítette a királyi közigazgatást is Magyarország területén, vármegyéket létesített, amelyek segítségével érvényesíteni tudta hatalmát a Kárpát-medence távolabbi területein is. Ezzel párhuzamosan István király idejében születtek meg az első írott magyar törvények, ekkor adta ki az első okleveleket, illetve a gazdaság fellendítése érdekében még pénzverésére is sor került. Az állami élet megszervezésével párhuzamosan a Kárpát-medencébe bekövetkezett a keresztény egyháznak a megszervezése is. István király hagyomány szerint 10 egyházmegyét létesített Magyarország területén, ebből 2 érseki ranggal, és ezzel biztosította a magyar keresztény egyház függetlenségét, például a német birodalom birodalmi egyháztól. Ezzel párhuzamosan egy megfontolt külpolitikát is folytatott, arra törekedett, hogy megőrizze a békét a szomszédokkal, felismervén azt, hogy a belső átalakítások közepette nem lehet egy aktív, terjeszkedő külpolitikát folytatni. Éppen ezért István király jó viszonyt ápolt a német-római birodalom a bizánci császársággal, Magyarország két legfontosabb szomszédjával, viszont ez nem azt jelentette, hogy nem védte meg az országot, ha támadás érte, például a német támadást sikeresen kiszorította az országból. István király uralkodásának utolsó évtizedét a trónörökösödés kérdésének a megoldása fémjelezte. Tudjuk azt, hogy István király fiai még élete során elhunytak, gondolok itt például Imre hercegre, és így István király úgy döntött, hogy unokaöccse Orszolyoló Péter kövesse őt a trónon, akitől azt remélte, hogy tovább fogja folytatni az általa kezdeményezett reformokat. Ebbe István rokona Vazul nem tudott beletörődni, és mivel összeesküvés szőtt a király ellen, ezért őt ellehetetlenítették a trón elfoglalásától, valamint fiait száműzték. Az 1038-ban elhunyó István királyt első Péter, vagyis Orszolyoló Péter követte a trónon, aki türelmetlenül idegenekre támaszkodva próbálta megerősíteni például a kereszténységnek a helyzetét Magyarországon. Ez viszont elégedetlenséget szült, és az előkelők összeesküvése következtében elűzték őt az országból. Az előkelők Abba Sámuelt jelölték ki királynak, aki viszont nem tudja megszilárdítani hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, és így visszaszerzi koronáját. Viszont Péter nem tanul semmit az első kormányzásának a kudarcából, ugyanazokat a hibákat követi el, mint azelőtt, így az előkelőknek az elégedetlensége, valamint egy pogánylázadás vett véget uralkodásának. A helyzetet Vazulnak a fia, András használja ki, aki sikeresen megszerzi a koronát, és első András néven Magyarország élére áll. András király sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, megerősíti a pogánylázadásuk által megtépázott keresztény egyháznak a helyzetét, valamint sikeresen veri vissza a német támadásokat, amelyeknek az volt a célja, hogy kiterjesszék a német császárnak a hűbéri fennhatóságát a magyar királyságra. Ebben a törekvésében András visszahívta az országba öccséd Bélát, akivel megosztozott a hatalmon, és létrehozta számára a dukátusnak az intézményét. Béla ezt úgy értelmezte, hogy András őt jelölte ki örökösének, megkapta a hercegi rangot, és amikor András saját fiát Salamont koronázta királynak, akkor Béla és András között konfliktusra kerül sor, amelyből András király kerül ki vesztesen, nem csak koronáját, hanem életét is veszti a konfliktus során. Viszont első Béla, a következő magyar király rövid ideig uralkodik, egy furcsa balesetben halálos sebet kap, így ez lehetőséget ad Salamonnak, Andrásnak a fiának, hogy német segítséggel visszatérjen az országba és megszerezze a koronát. Salamon viszont kiegyezett Bélának a fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és körülbelül egy évtizeden keresztül közösen irányítják az országot, Salamon királyként, Géza pedig hercegként. Viszont az unokatestvérek között végül konfliktusra kerül sor, és ebből a konfliktusból Géza, illetve László kerülnek ki győztesen. Salamon elveszti az ellenőrzését az ország nagy része fölött, csak az északnyugati területek egy kis részén marad meg uralma alatt. Így a királyi korona egyelőre ellenkirályként Géza fejére kerül, aki viszont nagyon rövid ideig tud uralkodni, és halála után testvére László lesz Magyarország királya. Első László vagy Szent László az a magyar király, aki a 11. században jelentősen megszilárdítja a királyi hatalmat. Először is megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről, és így immár teljes jogú királyként áll Magyarország élére. László király jelentős bel- és külpolitikai tevékenységet folytat több mint másfél évtizedes uralkodása során. Például a belpolitikában híresek a szigorú törvényei, amellyel az országnak az égető problémáit, és pedig a tolvajlásnak és a kobollásnak a kérdését próbálja megoldani. Ezen kívül jelentős egyházi újításokat is bevezet. Ő az, aki létrehozza a zágrábi püspökséget, átköltözteti a bihari püspökséget Váradra, valamint ő kezdeményezi István király Imre herceg és Gellért püspöknek a megkoronázását. László király a külpolitikában is aktív, beavatkozik a kor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcban a pápaság oldalán, legalábbis legalábbis az elején, illetve az ő uralkodása során kerül sor Horvátországnak az elfoglalására, ezzel kiterjesztvén a Magyar Királyságnak a fennhatóságát az Adriai tenger irányába. László király halála után első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán, Európa egyik legműveltebb uralkodója kerül Magyarország trónjára. Kálmán folytatja elődjének a politikáját, például a belpolitikában enyhíti a szigorú törvényeket, ezzel jelezvén, hogy ezek elérték céljukat, ugyanakkor pedig létrehozza a nyitrai püspökséget is, bővítvén a magyar egyházszervezetet. Külpolitikába is követi Kálmán király László királynak a példáját, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának az árnyoldala viszont a testvérével, Álmos herceggel való konfliktus volt, és Kálmán király végül ezt a konfliktust úgy próbálta megoldani, hogy testvérét és annak fiát megvakítatta. Kálmán király halála után fia II. István kerül Magyarország élére, aki ugyan megpróbálja folytatni apjának a politikáját, azonban másfél évtizedes uralkodását inkább kudarcok, mint sikerek jelzik. Így amikor II. István utód nélkül meghalt, akkor Magyarország élére az álmosság kerül második Vak Béla személyében. Béla király sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, és megsemmisíti az ellenzéket, így amikor alig egy évtizedes uralkodása után meghalt, akkor fiának II. Gézának egy stabil királyi hatalmat tud átadni. II. Géza a 12. század egyik legjelentősebb magyar királya, egy erős magyar királyságot örökölt tehát elődjétől, és ennek tudatába felveszi a harcot a bizánci birodalommal, viszont ez a konfliktus a magyar királyság számára végül negatív eredményeket hoz. Elsősorban a belső stabilitás sínyli meg ezt a háborút, megjelennek a trónkövetelők II. Géza testvéreinek a személyébe, és ez jelentős problémát okoz a következőkben. II. Géza korai halála után fia III. István fejére kerül a korona, viszont ő egyelőre kénytelen elmenekülni az ország, hiszen nagybátyai II. László, illetve IV. István rövid ideig ellenkirályként ellenőrzés alatt tartják az országot, természetesen bizánci segítséggel tudják megszerezni a királyi koronát. Viszont III. István sikeresen visszaszerzi országát és hatalmát, legyőzi az ellenkirályokat és visszaállítja a saját hatalmát. Sikeresen lezárja a bizánci birodalommal való konfliktust, igaz, hogy Magyarország számára ez jelentős területi veszteség jelentett. A III. István halála után testvére, III. Béla kerül Magyarország élére, a 12. század legjelentősebb magyar királya. III. Béla kamatoztatja azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomba szerzett, és jelentős reformokat vezet be a magyar királyságban. Például támogatja az ügyek írásbeli intézését, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja hiteles helyeknek a működését. Ezen kívül növeli a királyi jövedelmeket, így uralkodás alatt a magyar királyság Európa egyik leggazdagabb államának számított. Jelentős diplomáciai kapcsolatokat létesített nyugat-európai országokkal, valamint visszaszerezte azokat a területeket, amelyeket elődje kénytelen volt átadni a bizánci birodalomnak, illetve megpróbálta kiterjeszteni a magyar fennhatóságot a halicsi fejedelemségre, sajnos meglehetősen váltakozó sikerrel. A III. Béla ugyanakkor kezdeményezte László királynak a szentéavatását, ezzel is növelve a magyar királyságnak a tekintélyét. III. Béla halála után rövid ideig Imre király kerül Magyarország élére, akinek az uralkodását testvérével András herceggel való konfliktus nehezíti meg. Imre halála után névlegesen rövid ideig fia III. László áll a magyar királyság élén, viszont ő gyakorlatilag egyetlen egy napot sem uralkodik, majd korai halála után II. András kerül Magyarország élére. II. András 3 évtizedes uralkodása során jelentős változásokat próbál bevezetni a magyar királyságba, például kezdeményezi az új intézkedéseknek a politikáját, amelynek az volt a lényege, hogy a királyi hatalomnak pénzügyi alapjait megpróbálja az úgynevezett regáli jövedelmekre helyezni, és ezért uralkodása során óriási földbirtokokat adományoz el. Ez jelentősen csökkenti a királyi hatalmat, és megerősíti az előkelőket, akik egyre inkább beavatkoznak a politikába, az ország irányításába, és abban az esetben, ha nem értettek egyet az uralkodóval, akkor akár összeesküvéseket, mozgalmakat is kezdeményeztek, gondoljunk itt csak például Gertrudis királynénak a meggyilkolására. Ezen kívül Ebből ezek az előkelők arra kényszerítik András királyt, hogy kiadja az aranybullát, amely ugyebár a nemesi jogokat biztosította. András király megpróbál egy aktív külpolitikát folytatni, azonban ez az aktív külpolitika például a halicsi fejedelemségnek az elfoglalására tett kísérlet, vagy a keresztes hadjáratban való részvétel inkább az ország pénzügyi gondokat növelte, mint az ország tekintélyét biztosította volna. Második András halála után IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem feltétlenül értett egyet hercegként apja politikájával, de arra nincs ideje, hogy jelentős változtatásokat vezessen be. A uralkodás alatt bekövetkezik a tatárjárás, amely szinte elpusztította a magyar királyságot. Azonban IV. Béla sikeresen újjáépíti az országot, és méltan említjük őt második honalapítóként. Azonban IV. Béla uralkodása során folytatódik az előkelőknek, a bároknak a megerősödése, akik egyre jelentősebb birtokokkal rendelkeznek, és az előkelőknek ez a megerősödése 5. István uralkodása alatt mutatkozik meg, amikor ők már a királlyal ellentétben próbálkoznak politizálni, és ugyanakkor kihasználják azt is, hogy 5. István korai halála után fia, a kiskorú László kerül Magyarország élére, így az ország egyre inkább az anarchia irányába sodródik a század vége fele. Tehát 4. László uralkodása mindenképpen a királyi hatalomnak a gyengülését eredményezi, majd 4. László halála után 3. András sem tudja megerősíteni a királyi hatalmat. Így amikor 1301-ben az Árpád ház kihalt, az ország az anarchia a szétesés szélén állt. Az Árpádház kihalása után többen is igényt tartottak a magyar koronára, előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto szerzi meg a koronát, de végül hosszabb időre a Nápolyból származó Anjou dinasztia királyainak a fejére kerül a korona. Az Anjou dinasztia első királya, első Károly Robert volt, aki sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, legyőzi a tartományuraknak nevezett előkelőket, és egy stabil királyi hatalmat épít ki. Első Károly jelentős reformjaival megerősíti a magyar királyságot, növeli az országnak a jövedelmeit, és külpolitikájával újra helyreállítja a magyar királyságnak a tekintélyét. Első Károly egy stabil királyi hatalmat ad át fiának, első Lajosnak, aki ezt a stabil királyi hatalmat arra használja, hogy jelentős külpolitikai akciókat hajtson végre. Gondolok itt például a nápolyi hadjárat, a Velence ellen folytatott háborúkra, vagy a Balkán-félsziget irányába tett terjeszkedési kísérletekre. Első Lajos halála után azonban a trónutódlás kérdése jelentős problémákat okoz, hiszen Lajos királynak nem volt fiú örököse, és hiába próbálja fiúsítani úgymond lányát Máriát, ez mégis konfliktusokhoz, anarchiához vezet. Máriát ugyan megkoronázzák királynak, de az előkelők egy része második Károlyt szeretné királynak, aki meg is szerzi a királyi hatalmat, viszont mindössze 39 napig uralkodik, ugyanis merénylet áldozata lesz. A királyi hatalom végül 5 év anarchia után Luxemburgi Zsigmond kezébe kerül, és az elmúlt műsorainkban Zsigmond királynak az uralkodásáról beszéltünk. Láttuk azt, hogy uralkodásának az elején teljes mértékben ki volt szolgáltatva a bárok akaratának, akik számára kénytelen volt hatalmas birtokadományokat tenni, ezzel csökkent a királyi hatalmat. Azonban Zsigmond király szívós munkával sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, és ennek következtében egy stabil uralmat tud kiépíteni. Az elmúlt műsorunkban ugyebár arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült neki az ellene fellázadó bárokat legyőznie és háttérbe szorítania, illetve arról beszéltünk, hogy milyen kormányzati reformokat vezetett be, hogyan próbált egy új nemesi réteget létrehozni, amely hozzá hű volt. Természetesen ezek a reformok nem voltak Zsigmond királynak az egyetlen reformjai, és ezekről a további reformokról fogunk beszélni a mai műsorunk során.
Történész úr, milyen bírósági reformokat vezet be Zsigmond király? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai kőbezárt múltunkat.
A kormányzati reformokhoz hasonlóan a központi bíráskodás szervezete is fontos reformok helyszíne lett Zsigmond király uralkodása alatt, amelynek célja a szakszerűség és a hatékonyság növelése volt. A központi bíróságok a királyi kúria keretében működtek. 1406 és 1408 között Visegrádon volt a székhelyük, ekkor Zsigmond Budára telepítette át őket. A kúria bíróságain az ország úgynevezett rendes bírái, a nádor, az országbíró, a főkancellár és a tárnokmester ítélkezett. Valóságban azonban rendszerint nem ők maguk, hanem helyetteseik folytatták le a pereket ülnöktársak bevonásával, akik az udvar éppen jelenlevő tagjaiból kerültek ki. A nádort és az országbírót egy-egy ítélőmester helyettesítette, mindegyikük bírósága országos hatáskörű volt. Hasonlóan az egész országra kiterjedő hatáskörrel működött az a bíróság is, amely a főkancellár felügyelete alá tartozott. Ez azonban nem a kancellár, hanem maga az uralkodó nevébe hozta meg az ítéleteit, és ezért a király úr különös jelenlétének bírósága nevet viselte. Ez a bíróság még első Lajos idejében létesült, de nagyobb jelentőségre Zsigmond korában jutott, amikor a többi országos hatáskörű bíróság felebbviteli fórumává vált. Élén egy polgári származású jogász, Jakab Mester állt, aki 3 évtizeden át gyakorlatilag függetlenül vezette a különös jelenlét pereit, mint annak ítélőmestere. A legmagasabb bírói fórumot a király személyes jelenlét bírósága jelentette, amelyen az uralkodó valóban a saját személyében bárói és főpapjai közreműködésével ítélkezett. Ez a fórum nem volt helyhez kötve, hanem ott ült össze, ahol a király és udvara éppen tartózkodott. A személyes jelenlét elé egyrészt a politikailag is fontos ügyek kerültek, másrészt mindazok a jelentéktelenebb ügyek, amelyekben a király rendszerint valamely bizalmas hívének kérésére személyesen kívánt dönteni. Ide tartoztak még a hűtlenségi perek, továbbá itt ítélkeztek a legsúlyosabb hatalmaskodások ügyében is. Ebben az Anjouktól örökölt bírósági szervezetben Zsigmond uralkodásának a végére fontos változások következtek be. 1428-ban Jakab Mester halálával megszűnt a különös jelenlét bírósága. 1430-ban pedig helytartóira, az országbárók közül kijelölt vikáriusokra bízta a király a személyes jelenlét bíróságának vezetését. Ennek következtében ez a két bíróság egybeolvadt személyes jelenlét bírósága néven, és immár a király személyétől elkülönülten működő központi bíróságá vált, élén a főkancellárral. Tevékenységében egyre nagyobb szerep jutott a hazai szokásjogban jártas szakembereknek. Ebbe az irányba fejlődött a negyedik központi bíróság, a tárnokmester ítélőszéke, a tárnokszék is. Illetékessége alá az Anjouk óta a királyi városok ügyei tartoztak. Ülésein eredetileg ugyanúgy az udvar nemesi származású tagjai vettek részt ülnökként, mint a többi központi bíróságon, mellettük azonban már az 1380-as évek első felében feltűntek a polgári származású bírótársak is. Arányuk Zsigmond király uralkodása folyamán egyre nőtt, és különösen budapolgárai jutottak ebben szóhoz. Zsigmond uralmának a végére azok a szabadkirályi városok, amelyek a budai jogot használták peresügyeikben, a tárnoki ítélőszékről teljesen kiszorították a nemesi ülnököket. Helyükre a saját küldötteiket juttatták, akik a hét város felebbiteli ügyeiben a városok törvényei alapján ítélkeztek. Zsigmond kormányzásának idején a király a közrend megszilárdítása érdekében szükségesnek látta a megyei bíróságok hatáskörének és hatékonyságának a növelését. A megyei törvényszékek élén a király által kinevezett megyésispán helyettese, az alispán állt, aki a megye nemesi közösségét képviselő szolgabírákkal együtt ítélkezett. A megyék tektekintélyesebb birtokosai azonban a 14. század folyamán rendre megszerezték azt a kiváltságot, hogy felettük és népeik felett kizárólag a központi bíróságok ítélhetnek. Ennek következtében a megyei bíróságok alkalmatlanná váltak a közrend fenntartására. Zsigmond már 1397-ben a temesvári országgyűlésen elrendelte, hogy a hatalmaskodási ügyekben az alispán és a szolgabírák ítélkezzenek, és ilyen esetekre nézve érvénytelennek nyilvánított minden a megyei hatóság illetékességét csorbító királyi kiváltságlevelet. Az 1410-es évekre valóban szokásba jött, hogy a megyék saját hatáskörben jártak el a hatalmoskodási ügyekben, és nem csak vizsgálatot folytattak le, mint korábban, hanem a sértett félnek azonnal elítéltet szolgáltak. Zsigmond bírósági reformjait az 1435. évi pozsonyi országgyűlésen kihirdetett nagyobb törvénykönyv foglalta össze és egészítette ki. Ebben a király többek között között elrendelte, hogy hivatalba lépésekor minden bírónak esküt kell tennie. Szentesítette a megyei hatóság illetékességét a hatalmaskodások kivizsgálásában és azonnali megtorlásában. A hatalmaskodási perek végső döntését a királyi személyes jelenlét, a nádor és az országbíró hatáskörébe utalta. Szabályozta továbbá a vizsgálati eljárás módját és a kiszabható bíróság összegét. Arra is kísérletet tett a király, hogy a szolgabírói hivatal tekintélyét emelje, ezért úgy rendelkezett, hogy a szolgabírákat mindenkor a megye módosabb nemesei közül kell választani, a választás pedig a jelölt nem utasíthatja vissza. A rendelkezés azonban nem hozta meg a kívánt eredményt, a szolgabírák a 14. század közepe óta a nemesség legszegényebb rétegeiből kerültek ki, és ez a későbbiekben sem változott meg.
A következő percekben említsük meg a király által bevezetett katonai reformokat is.
Luxemburgi Zsigmond katonai reformjai új alapokra fektették a magyar hadszervezetet, és nagymértékben meghatározták annak további fejlődését. A hadszervezet megújítását az 1390-es években kialakuló új külpolitikai helyzet, a török támadások tették feltétlenül szükségessé. Ugyanis mihelyt a védelem megszervezésének feladata került előtérbe a támadó háborúk helyett, rögtön kitűnt az anzsúkori hadszervezet korszerűtlensége. Ez még a támadó és a védekező háború éles megkülönböztetésére épült. A külföldre vezetett hadjárat a 13.-14. századi felfogás szerint a király magánügye volt, ezért a saját anyagi erejéből kellett finanszíroznia. Országos ügyé a háború akkor vált, ha az országot idegen támadás érte. Ebben az esetben minden nemes köteles volt hadba vonulni az ellenség kiűzésére, az uralkodó személyes vezetése alatt. Azonban a nemesség úgynevezett általános felkelését csak a végső eszköznek tekintették az ellenség leküzdésére. Arról, hogy erre ne kerüljön sor, a királynak kellett gondoskodnia az országhatár az úgynevezett végek megfelelő védelmével, azaz őt terhelte a határt őrző úgynevezett végvárak fenntartási költsége is. Az 1390-ben meginduló és gyakorlatilag állandósuló török háború időszerűtlenné tette a védekezésnek ezt a módját. Egyrészt a betörések elhárításához a korábbinál jóval hatékonyabb és költségesebb határvédelemre volt szükség, másrészt a támadó és védekező háború fogalma egyre inkább összemosódott. Hamarosan kitűnt, hogy a királyság meglevő erőforrásai nem elégségesek a veszély leküzdésére és új bevételi forrásokra, illetve a nemesi felkelés alapvető reformjára van szükség. Zsigmond már 1392-ben meghirdette az általános felkelést, és ezt a következő években megismételte. Mivel azonban a felkelt nemesi had katonainak majdnem értéktelen volt, ezért került sor a temesvári végzésekre és a telekkatonaság bevezetésére, amely során a király elrendelte, hogy a hadjárat alkalmával a nemesek kötelesek minden 20 jobbágy után egy íjász kiállítani. Az 1430-as években a király ismét visszatért a hadügyi reform gondolatához, elsősorban török és a huszita támadások kettős fenyegetése miatt. Ennek eredménye volt az a reformtervezet, amely itáliai tartózkodása idején 1432-33-ba készült, és amelyet megvitatásra hazaküldött a megyéknek. A tervezet alapján született meg az 1435. évi pozsonyi dekrétum. A reformok érintetlenül hagyták az ország fő katonai erejét, a királyi hadsereget. Ez azokból a csapatokból állt, amelyeket a király, királyné, a főpapok és a tisztségviselő bárok állítottak ki a kincstárból egy célra kiutalt összegekből, illetve saját rendes jövedelmükből. Állományát túlnyomó részt olyan nemesek alkották, akik fegyverforgatásból éltek, és többnyire familiárisi kötelékben álltak valamely egyházi vagy világi nagybirtokossal. Ők a háborúk idején meghatározott idejre és megszabott zsoltért vonultak hadba uruk oldalán. A sereg felállítása toborzás útján történt. Hadjárat esetén az udvar tagjai megbízást kaptak meghatározott létszámú csapat kiállítására, és a kiállított egységek után ők kapták meg és osztották szét a zsoldot. A toborzás és a zsolt fizetés egysége az úgynevezett lándzsa volt, amely egy nehéz páncélos lovast és 2-3 lovas íjászt jelentett. Egy lándzsa havi zsoldja körülbelül 10 aranyforint volt, de nem aranyban fizették, hanem ezüstben, vagy még gyakrabban sóban vagy posztóban. Az ellátásról a zsoldosnak magának kellett gondoskodnia, és egy 1427. évi törvény még az alapvető élelmiszerek árát is szabályozta számukra. Sajnos ennek ellenére a sereg leggyakrabban korábban önkényes rekvirálással és rablással tartotta fent magát, még belföldön is. Az ekép kiállított királyi sereg szervezeti egysége a zászló, vagyis a bandérium volt. A zászló a püspökök és az országbírók saját címerükkel ékesített lobogója volt, amely alatt az általuk toborzott egységek hadba vonultak. Másnak rajtuk kívül nem volt még joga saját zászlót használni. Azok a főurak és nemesek, akik nem számítottak a zászlós urak közé, a király zászlaja alatt vonultak hadba. A hadjárat idején a királyi sereggel együtt felkeltek a kunok, a jászok és a székelyek is. Ők elsősorban a portyázó könnyű lovasság szerepét töltötték be a nehéz fegyverzetű fősereg mellett. Zsigmond, amikor itthon tartózkodott, legtöbbször maga vezette a királyi sereget, de előfordult, hogy valamely báróját nevezte ki a sereg főkapitányává. Zsigmond reform törekvései inkább az általános nemesi felkelés átalakítását célozták. Fő célja az volt, hogy a török és a huszita háborúk terhét legalább részben a birtokosokra hárítsa át. Ezért iktatta törvénybe a terekkatonaság intézményét, amely szerint általános felkelés idején a nemesek nem csak személyesen tartoztak hadba szállni, hanem birtokuk arányában további haderőt is ki kellett állítaniuk, nevezetesen minden 20 jobbágytelek után egy-egy lovasi jászt. A rendelet végrehajtása és az új egységek megszervezése a megyék feladata volt. Az 1435. évi hadügyi reform ezt az elgondolást fejlesztette tovább. Csökkentette a birtokosok terheit, ezúttal minden 33. jobbágy után írta elő egy ijász felszerelését, és a megyés ispán lett a megyei egységek vezére. Így megszületett a későbbi megyei bandérium magva. Megszűnt az az ősi elv, amely szerint a nemes ember kizárólag az uralkodó személyes vezetése alatt vonulhat be. Zsigmond tulajdonképpen a telekatonasság elvén alapuló megyei bandériumokat kívánta az elavult fejenkénti felkelés helyébe állítani. 1432-33. Évi reformjavaslataiban azt sugalmazta megyéknek, hogy a régi formájában töröljék el ezt, és a szegényebb nemeseket mentesítsék a hadba szállás alól. Azt remélte, hogy ez elgondolásait maguk a kisnemesek is támogatni fogják. Célját azonban nem sikerült elérnie, valószínűleg pont a kisnemesség ellenállása miatt, hiszen a fejenkénti felkelés elvének feladása előbb-utóbb a nemesi állapotukat is kérdésessé tette volna. Így az 1435. évi törvény érintetlenül hagyta a nemesi felkelés korábbi formáját, és az egytelkes nemesek számára azt írta elő, hogy vagy familiárisként, vagy a megyés ispán alatt vonuljanak hadba. Zsigmond király hadügyi reformjai végül is elismertették azt az elvet, hogy az ország védelmében a nemesség is részt kell vállalnia a birtoka arányában, de sajnos az ország katonai erejét nem növelte számottevően. Zsigmond hiába törekedett arra, hogy a terekkatonasságot legalább a török végeken korlátlanul igénybe vehesse. Az 1432-33. Évi reformtervezetbe igyekezett kiszélesíteni az ország határfogalmát, és azt kívánta, hogy Magyarország területébe értsék bele a korona melléktartományait is. Másrészt arra törekedett, hogy lehetőleg korlátlanul kiterjeszhesse a felkelés hagyományos két heti időtartalmát. Az 1435. évi törvénybe azonban egyik javaslatát sem sikerült bevezettetnie, így a megyei hadakat igen korlátozottan lehetett csak igénybe venni a külső támadás esetén. A törvény le is szögezte, hogy az ország védelme továbbra is a király feladata, és a megyék hadserege csak végső esetben hívható hadba. Zsigmond idején egy új, addig ismeretlen gond is felmerült. A törököktől fenyegetett déli határ megerősítése. Végvárak voltak természetesen korábban is, ezeknek azonban eddig nem kellett komoly fenyegetéssel szembenézniük, és így fenntartásuk csekély őrséget és kevés pénzt igényelt. 1390-től, az oszmán betörése kezdetétől a helyzet azonban megváltozott. A súlyos pusztítások arra kényszerítették a kormányzatot, hogy hatékony lépéseket tegyen a betörések elhárítására, és ennek egyik módja a leginkább fenyegetett határszakasz Belgrád és Szörény közé eső részének megerősítése volt. Itt 1390 előtt összesen csak 4 végvár állt, Orsova, Haram, Keve és a túlsó parton Galambocz. A határ hosszú darabjai tehát védtelenek voltak, és a feladat ezeknek a réseknek a betömése volt. Ezt Ozorai Pipó oldotta meg, aki Temes ispánként 1404 és 1426 között kormányozta az országnak ezt a részét. Az ő érdeme, hogy az 1420-as évek végére 11 új végvár emelkedett a Duna északi partján Belgrádtól Szörényig. Az új végvárvonal ugyan nem állta teljesen teljesen útját a török portyáknak, de megnehezítette behatolásukat. Egyúttal azonban a kincstára is addig ismeretlen nagyságú terheket lót. Végeredményben azt jelentette, hogy Magyarországnak már a 15. század elejétől jelentős létszámú állandó katonaságot kellett a déli végeken állomást osztatnia. Ez pedig olyan súlyos kiadásokkal járt, amelyek az ország gazdasági teljesítőképességét messze meghaladta. 1429-ben a déli végvárak megfelelő őrzése körülbelül évi 100 000 forintot emésztetve volna fel, azaz a királyság bevételeinek legalább egyharmadát.
A királyaink voltak mai utolsó belépésében, legyen arról szó, hogy milyen jövedelmekből finanszírozta Zsigmond ezeket a reformokat és az uralkodását.
A Zsigmond király uralkodásának legjelentősebb bevételi forrása a sóregáléból származott. A sóbányák néhány jelentéktelen hozamú bányától eltekintve mindenkor a kincstár tulajdonában voltak, és bérmunkásokkal művelték őket. A legjelentősebb bányák Erdélyben és Máramarosban voltak. A kibányászott sót sókamrákba szállították, és vagy közvetlenül használták fel a kincstári fizetőeszközként, vagy kiárusították. Mivel a só királyi monopólium volt, árát a kincstár szabta meg. A sógazdálkodást nagyfokú pazarlás jellemezte. A sót különböző méretű kockákban hozták forgalomba, de a kockák ára azonos volt, és a bányászott melléktermékeként jelentkező törmeléksót lényegében hulladékként tekintették. Ennek ellenére a sóregálé évente körülbelül 100 000 aranyforintnyi bevételt biztosított a kincstár számára. A kincstár bevételei között a kamara haszna is jelentős jövedelmeket biztosított. Ezt az adót Károly Robert vezette be az ország egész területén, Szlavóniát kivéve. Hagyományosan ez évente jobbágy portaként 1/5 aranyforint volt. A zsigmondkori Magyarország portáinak számát körülbelül 400 000-re becsülték, ennek megfelelően a kamara hasznából származó bevétel átlagban évi 80 000 forintra húgott. Igaz, hogy egyes falvak és egyes birtokosok mentesek voltak a fizetése alól, de a mentességek száma országos viszonylatban nem volt jelentős. Ezt az adót a kamara hasznai spányai hajtották be, adószedőik útján, a megyei hatóság közreműködésével és annak ellenőrzése alatt. Szlavóniába és Pozsega megyékben a kamara haszna helyett az úgynevezett nyestbőr adót szedték be a jobbágyoktól. Itt a mentességek száma jóval nagyobb volt, de az adó összege 1427 körül, így is 8 000 aranyat tett ki. Ugyancsak külön adója volt az erdélyi román népességnek, a Ju-50-ed, amelyből becslések szerint legkevesebb 2 000 arany bevétel volt várható. A jászok és a kunok külön adóztak, a tőlük beszedett adó összege Zsigmond korában körülbelül 10 000 aranyforintot tett ki. Nem fizették a kamara hasznát a királyi városok és a hozzájuk hasonló kiváltságokkal rendelkező erdélyi és szepességi szászok sem. A szászok egy összegben adóztak, az erdélyek, beszterce és brasszsó nélkül összesen 13 000 aranyforint értékű ezüstöt, a 11 szepesi szász város pedig 700 aranyat. A királyi városok évi rendes adója nagyjából állandó összeg volt, így például Buda és Pest együtt 4600, Kassa 2000, Szeged 1000, Székesfehérvár 600, Esztergom és Tevesvár 400-400 aranyat fizettek. A szászok és a királyi városok adójából befolyó jövedelmet hozzávetőleg évi 30 000 forintra lehet becsülni. Ehhez járult még az úgynevezett zsidó adó, a városokban élő zsidó közössége külön királyi adója, amelyet 4 000 forintra becsülnek. A sóregálé és az adóbevételek mellett a harmadik legjelentősebb királyi pénzbevétel a nemesfémbányászatból és a pénzverésből származott. Középkorban Magyarország volt Európa egyetlen számottevő aranytermelő országa, és emellett ezüstbányái is igen jelentősek voltak. A bányák zöme a Felvidéken és Erdélybe feküdt, a legjelentősebbeket mindenkor királyi kézben találjuk. A nemes érc forgalomba hozatala királyi monopólium volt. Az ország területén bányászott nemesfémet a kamarák vásárolták fel, és abból pénzt egyedül az uralkodó veredhetett. A lelőhelyek 4 kamra, a Körmöci, a Kassai, a Nagybányai és a Nagyszebeni fennhatósága alá tartoztak. A kincstár nemesfém jövedelme egyfelől a bányákat művelő bányavárosi vállalkozóktól származott, akik a kitermelt fém arányában úrburát fizettek a kamaráknak. További haszon származott abból, hogy a kamara kényszer árfolyamon vásárolta fel a termeléktől a kibányászott ércet. Végül külön jövedelemforrást jelentett a nemes pénz pénzéverése. Mivel az aranyforintot Károly Robert ideje óta változatlan súlyban és finomságban verték, vagyis egy aranyforint 3,57 g súlyú és 23,2 karát volt, ezért az ezüstből vert dénárok súlyának dinárjának és finomságának változtatása jelentette a jövedelmet a kincstárnak. A dinár finomságát, azaz ezüst tartalmát a hozzáadott rész mennyiségével lehetett befolyásolni, névértékét pedig a kincstár szabályozta. Haszon főleg abból származott, hogy a dinár ezüst tartalma lényegesen kisebb volt, mint a deklarált értéke. Ez a rendszer mindaddig elég jól működött, amíg a dinár minősége nem romlott feltűnően, és a bizalom iránta nem ingott meg. Zsigmond legfontosabb újítása kétféle dinár bevezetése volt. 1390 óta verték a viszonylag magas ezüst tartalmú új dinárokat, valamint az ezek egyharmadát érő kis dinárokat. A kincstár az utóbbi esetében alkalmazta a fokozatos pénzontás politikáját. Ezt a folyamatot azonban 1427-ben a király kénytelen volt megállítani, mert a pénzromlása súlyosan érintette a földesúri pénzjövedelmeket. Ezután ismét kétféle váltó pénz volt a forgalomban, az új nagyobb pénzt, továbbá egy apró pénz, amelyet dukát néven hoztak forgalomba. Az utóbbin a kincstár olyan mértékben alkalmazta a pénzrontást, hogy a végén már jóformán csak rezet tartalmazott. Az eredmény gazdasági anarchia és infláció lett. A pénzrontási politika megcsapolta dénárba befolyó kincstári jövedelmeket, így végső fokon nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Bánya és pénzverő kamarákból befolyó összbevétel elég nehezen becsülhető fel, de a történészek szerint a nemesség monopóliumból származó kincstári bevételek legalább 50-60 ezer aranyforintra tehetőek.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során folytattuk a beszélgetést a Zsigmond király uralkodása alatt bevezetett reformokról. Beszéltünk ugyanis a Zsigmond király által bevezetett bíráskodási reformokról, és láthattuk azt, hogy uralkodása során elég komoly változások következtek be, úgy a bírósági szervezetben, mint a bíróság személyzetének az összetételében, főleg a tárnokmester ítélőszékében egyre inkább megjelentek a polgári származású ítélőmesterek. Ugyanakkor beszéltünk azokról a hadügyi reformokról, amelyeket Zsigmond király kezdeményezett. Ő a nemesi felkelést próbálta átalakítani, a telekatonassággal próbálta helyettesíteni, hiszen egy hatékony hadszervezetet akart létrehozni, amely képes szembeszállni a török és majd később a huszita támadásokkal. Zsigmond király arra törekedett, hogy megerősítse az ország déli határai mentén elhelyezkedő végvárrendszert, végvárakat. Tulajdonképpen az ő idejében kezdett kialakulni a későbbi végvárrendszer. Természetesen ezek a hadügyi változások, és úgy általában a király uralkodása rengeteg pénzbe került, és a műsorunk utolsó részében azokról a jövedelmekről beszéltünk, amelyeket Zsigmond király idejében a kincstár beszedett, a legjelentősebb összegek a sóregáléból, a kamarahasznából, illetve a nemesfém bányászatból és pénzverésből származtak a király számára. Következő műsorunkban röviden még néhány gondolatba beszélünk az ország jövedelmeit kitevő tételekről, illetve megpróbálunk beszélni azokról a külpolitikai akciókról, amelyeket Zsigmond király hajtott végre hosszú uralkodása során.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.